életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Varga Erika vagyok, a mai műsorvezetője. Gyakorló szülőként 17 éve érzékelem az iskolai elvárásokat, hogy mennyire nehezére esik némely gyereknek, hogy ezt teljesítse. Minap összetalálkoztam egy barátunkkal, aki viccesen azt mondta, diákkoromban annyira utáltam a strébereket, most tanárként már egészen kedvelem őket. Szülői szemmel is érdekes helyzeteket hozhat, ha csemeténk nem mutat hajlandóságot valamely, vagy akár az összes tantárgy iránt. Hogy tudnánk megkedveltetni vele a tanulást? Hogy tudnánk rábírni a tanulásra? Mit tegyünk, hogy úgy teljesítsen, ahogy az ő személyisége ezt engedi? Mai műsorunk vendégeivel, Komárominé Marival és Uzsaliné Pécsi Ritával ezekre a kérdésekre keressük a választ. Mari, te is 6 gyereket kísértél már ezen a rögös úton. Mik a tapasztalataid? Hogyan motiválhatjuk gyerekeinket?
Az első gondolat, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban az, hogy lánykoromban olvastam egy verset, kezembe került egy vers, biztos sokan ismerik a Khalil Gibrannak azt a szövegét, hogy a gyermekeitek nem a ti gyermekeitek, és így folytatja tovább. Ez nagyon mélyen megragadott engem, és ez a vers tulajdonképpen bennem maradt mind a mai napig. Valahogy ez úgy, most ez olyan kicsit fellengzős hangzik, hogy belém gyökerezett, de ez a gondolat mindenképpen valahogy belém gyökerezett, hogy a gyerekek, akiket kapok a Jóistentől, azok nem az enyémek. És most egy másik nagy ember, Don Boscónak a mondása jut eszembe, hogy nincs más út, mint az, hogy szolgálólag melléjük állok. Tehát, hogy én segítem azt, hogy ami bennük van, az ki tudjon bontakozni, és akkor most gyakorlatilag fordítva a szót, hát ennek mi az útja? Én számomra az, hogy nem én akarok valamit tőlük, hanem amit úgy gondolom, hogy az ő életük megkívánja az, hogy kijöjjön belőlük, ami bennük van, az ki tudjon jönni. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy odaülök melléjük és tanulok velük, segítek nekik, amikor ezt igénylik. Egy könnyű, úgymond nem mai értelemben vett lazasággal, hanem egy jó értelemben vett lazasággal tanulunk. Most ugye a tanulásról lévén szó, persze nagyon sok minden más is van az életben. Megpróbálok nekik érdekes dolgokat mesélni, ami felkeltheti a figyelmét. És hogyha az a gyerek, teszem azt, egészen biztosan tudom, hogy nem egy matek zseni, akkor nem kívánok nagyon sokat tőle a matek terén. Most ezt is lehet jól is érteni, meg rosszul is. Mércét természetesen igyekszünk állítani, de nem átugorhatatlan mércét. Hogyha az a gyerek jobban ismeri a madarakat, mint a tanítónéni, és tudom, hogy a matekot úgyis hiába magyarázom neki hetekig, akkor hagyom, hogy a madaras könyveit nézze, és megelégszem azzal, hogyha a leckéit becsülettel megírja matekból. Külön nem fogom őt gyakoroltatni.
Ezt a tanulást, Mari, ezt minden nap űzöd a gyerekekkel? Tehát minden nap van türelmed, energiád ahhoz, hogy odaüljél melléjük, és ilyen módon, ilyen laza, oldott érdekességekkel szórakoztasd őket, hogy jobb legyen az eredményük?
Természetesen nem. Mindenkivel csináltam ezt, csak akinek erre igénye volt. A legkisebb gyermekünk tanulási nehézségekkel küzd, mert oxigénhiánnyal született, tehát ez leginkább most őrá van kihegyezve, ő negyedikes, és még mindig sokat kell vele tanulni. Gyakorlatilag a nagyokkal már egyáltalán nem, de mind a 6 gyereknek voltak olyan időszakai, amikor mellettük kellett ülnöm. Ez néha nehéz volt, de utólag azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok szép élményünk volt, és én rengeteg mindent tanultam. Az iskolai anyagból is, meg pszichológiából, mindenből.
Ez nagyon szép, amiket elmondtál. Sok szülő viszont a motivációt egész más módszerekkel próbálja. Legyen az szidás, legyen az büntetés, legyen az akár pénzbeli ösztönzés. Rita, mit gondolsz te ezekről a módszerekről, Mariéról, illetve az utóbb említett módszerekről?
Az utóbb említettekhez annyit, hogy ezek a úgynevezett külső motivációk, amikről azt lehet ma elmondani, hogy gyorsak, egyszerűek, de nem hatékonyak hosszú távon. Tehát rövid távon lehet ezzel valamit elérni, mert ez a megfelelőséget mindig a külső visszajelzéstől várja, és nem alakul ki az, hogy én mire vagyok képes, se az, hogy engem ez érdekeljen, hogy ez fontos legyen, hanem ezek olyan, mint amikor a szamarat vagy egy réppát előtte, vagy az ostort mögötte. Tehát ez ideig, óráig, amíg betessékelem oda, de már a szamárnál sem működik annyira. A másik, aminek azért nagyon nagy veszélye van a külső motivációnak, a rendszeres külső motivációnak, tehát az alkalmankénti külső az a jó. Tehát amikor van a Marin által említett módszer, hogy vele vagyok, megpróbálom azt, hogy ebből őt mi érdekelheti egyáltalán, mi az, ami neki fontos, egyáltalán, hogy érzi azt a gyerek, hogy engem érdekel. Tehát nem az, hogy odaülök, és azt vigyázom, hogy ő most tanul, ez a kontrolláló, ez semmi. Amit Mari említett, az inkább az, hogy azt a kapcsolatot tartja fönn, ha igényelem, akkor fordulhatok segítségért, mert ez édesanyámnak is fontos, tehát ez egy belső motiváció. Na most a külsőnél, amikor a jutalom vagy az elmarasztalás jár, ez egyszerűen kioltja, és mindig nagyobbra van szükség, akár pozitív irányba, akár negatív irányba, tehát saját dugánkba fogunk beledőlni biztos előbb-utóbb. A másik, hogy nagyon nagyfokú önállótlanságot eredményez, tehát mindig is ettől várja, ha nem vagyok ott, ha nincs mögötte, ha nem írunk dolgozatot, ha nem tudom micsoda, már nincs is ott semmi, tehát nem, az órán se tudjuk fenntartani a figyelmét. És még egy valami, hogy nem várhatjuk el, hogy ez a fajta motiváció majd áttevődik másik helyre. Tehát azt mondom, hogy megtanítottam feladatát megcsinálni most ma, kedden, matekból, és majd elvárom, hogy holnap szerdán magyarból is ugyanígy csinálja. Tehát nem érvényes, tehát ez ilyen egysikú. Akkor abban a szituációban arra a dologra érvényes, amíg ott van a külső motiváló erő, és tovább nem. Tehát azt hiszem, hogy erről elég sokat mondtam. Ez tehát ilyen tűzoltásszerű valami alkalmanként, vagy hirtelen, egyszerűen, amikor úgy néz ki, hogy hú, most milyen jól sikerült, tényleg mekkora erőfeszítést tettél, tudod mit, most kívánhatsz egy valamit, és akkor azt mondom, hogy gyere akkor a te kívánságoddal, és én szeretnék elé menni. Na most itt is nem ajánlanám a pénzbelit, főleg minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé, hanem hogy annak a törődés mutatkozzon meg. Tehát ne az értékre váltottsága, tehát valahogy így, vagy pénzre váltottsága annak a jegynek, hanem a törődés. Tehát lehet jutalmazni kívülről, főleg ne járjon, és az is a kapcsolatot építse. Ugyanis, ahogy így éppen itt szó volt róla, a motivációnak a legnagyobb segítő tényezője a kapcsolat.
Szóba került már Mari által is a személyes kapcsolat jelentősége. Én ezt úgy fogalmaztam, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot. Tehát, hogyha szeretettel ott vagyunk a gyerekünk mellett, igyekszünk őt támogatni, amiben neki szükséges, ahogy Rita szokta mondani, az életét szolgáljuk, akkor ez egy kellő motiváló erő. Nálunk fordult elő egyik gyerekünknél, hogy nagyon szeretett futni, biciklizni, úszni, járt triatlonra. És ez a rengeteg edzés elvitte a tanulástól az idejét, amúgy is ezerszer jobban érdekelte minden, mint a tanulás. És ekkor felmerült a nagy kérdés, hogy a rossz jegyek miatt elvegyük-e tőle a kedvenceit, az edzéseket. És azt gondoltuk akkor szülőként, hogy ezt semmiképp nem szabad tőle elvennünk, mert a személyes érdeklődését úgy ítéltük, hogy jobban húzza fölfelé az, ha elmehet futni, úszni, biciklizni, még akkor is, ha nem ötösöket fog hozni. Mit gondolsz erről, Rita?
Ez egy nagyon, nagyon jó irány volt, és általában is érdemes lenne odafigyelni erre, hogy mi az, amiben jól érzi magát, mi az, amiben az ő alkotóvágy, vagy a kedve egyszerűen megmozdul. Ugyanis a motiváltság nem más, mint az idegrendszernek egy viszonylag jó fokú, tehát elég nagy fokú aktivitása. Na most, hogyha ezt például futással, biciklizéssel, edzéssel tudjuk olyan állapotba hozni, ezért szokott az megmutatkozni, valószínűleg most ugye nem tudjuk már visszaforgatni, hogyha levettétek volna róla ezt a tevékenységet, még rosszabb jegyeket hozott volna. Tehát ezt nem lehet így kicsikarni, tehát tanulni, érdeklődni, nem lehet úgy, hogy ráparancsolok, hogy érdeklődjél már. Márpedig az érdeklődés szükséges a memória működéséhez, és szükséges ahhoz, hogy engem ez személy szerint valamiképpen érdekeljen. Tehát muszáj valamilyen kapcsolatot hozni. Na most az, hogyha az idegrendszerét nem tudom én, a kémia feladatok nem hozzák eléggé aktivitásba, akkor ezt más módon kell elérni. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak is például, hogy egy iskola légköréhez például, vagy ugyanúgy az otthon légköréhez is, hogy hozzátartoznak-e azok a fajta kiegészítő tevékenységek, amik egyrészt a személyes kapcsolatokat erősítik, ápolják, amiben ő úgy érzi, hogy valaki, a másik pedig az ő ilyen jellegű alkotó képességeit felszínre hozzák, és ez viszont át fog tevődni, ahogy így Mari mondta, hogyha látjuk azt, hogy nem tudom én, a képességei legjava éppen nem abban a tárgyban, vagy azért vegyük figyelembe az, hogy az iskolai teljesítmény az eléggé egy oldalú, tehát az emberi képességeknek egy nagyon kis szeletét méri, értékeli az a mai iskola rendszer. Tehát ott lehet, hogy minden tárgyból ő, most testnevelésből biztos nem volt rossz, de lehet, hogy minden egyéb tárgyból rossz jegyeket hoz. De nem, ez nem baj, mert ezt egyedül csak azt tudom látni, hogyha a szülőként látom, hogy ő mondjuk megtesz egy annyi erőfeszítést, amennyi így elvárható, tehát egy becsületes erőfeszítést hoz, és ehhez támaszul adom neki azokat a tevékenységeket, amelyek, így most szakszerűen fogalmazva, az idegrendszeri aktivitását valamilyen szinten tartják.
Az érdeklődés felkeltéséről van a férjemnek egy nagyon sokat emlegetett példája. Az egyetemen éppen a ridegtörés lett volna a tanárnak a témája, bejött, és elkezdett a normandiai partraszállásról mesélni az egyetemistáknak. És a férjem így meséli, hogy félálomból az emberek egyszer csak elkezdtek így ébredezni, ugye 20 éves fiatalok. Arról kezdett el mesélni a tanár, hogy a normandiai partraszállás alkalmával az amerikai tenger alatt járók némelyik egyszer csak megrepett és elsüllyedt, és senki nem értette, hogy ez miért volt. És ennek kapcsán mutatta be az amúgy nem túl izgalmas anyagszerkezeti problémát, ezt a ridegtörést. Az évfolyam egyből feszülten figyelt, és egy életre megjegyezték, hogy mi a ridegtörés. 20 éves fiataloknak, tehát a koruknak megfelelő érdeklődésén keresztül nagyon jól megérintette az érzelem világát ez a tanár.
Kicsit azt csinálta akkor ez a tanár, Mari, amit te szoktál a gyerekekkel, amikor tanultok oldottan, hogy elmeséled az érdekességeket, itt a tanár ugyanezt.
Thank you.
Személyes odafigyelés nagyon szükséges gyerekeinknek, hogy úgy tudjuk segíteni életüket, ahogy arra szükségük van. Ám ehhez idő kell, idő, és megint csak idő. Ezt meg tudja tenni egy olyan édesanya, mint Mari, aki otthon van. De mi legyen azzal a sok édesanyával, aki dolgozik, és a gyereke emiatt esik el a személyes figyelemtől? Mit tudnánk tanácsolni ő nekik, Mari?
Lehet, hogy ez erős, és nem akarok senkit megbántani, de... De az első, ami eszembe jut, hogy a családnak meg kell gondolni, hogy tényleg nem vihető ki az, hogy az édesanyja mégis otthon maradjon, mert bizony sokszor van az, hogy szűken, de egy fizetésből is meg lehetne lenni, de nem teszik meg a családok. Most a hétvégén találkoztam egy nagyon kedves vidéki családdal, 4 gyermekes család, akik az anyagiak szűkössége miatt az édesanyja elment tanítani, és aztán pár hónap után abba hagyta, és visszament a kisgyerekeihez, mert egyszerűen nem működtek a dolgok, és nagyon szűken, de megvannak, és azt mondja, hogy így sokkal jobb így nekik, még ha kevésből is. És persze tudom, hogy ez manapság sokszor nagyon nehéz, és húsba vágó, de lehet, hogy a gyerekeink többet érnek, mint nem tudom én, néha fél-fél rút szalámival több otthon. Tehát ez egy nagyon érzékeny pont, tudom, erről nehéz beszélni, de van egy ilyen dolog is.
Én nagyon egyetértek a Mari javaslatával, hogy ha csak lehet, maradjon otthon az édesanyja. De hát semmiképp nem tudják ezt megoldani. Akkor még mindig marad egy olyan dolog, amit úgy hívunk a Schönstattban, hogy minőségi idő. Hogyan tudjuk ezt a minőségi időt biztosítani a gyerekeinknek?
A személyes odafigyelés, megint ugyanezt említem, hogy azt a kis időt tényleg arra fordítsuk, amit a gyerekünkkel tudunk tölteni, hogy lélekben is igazán vele vagyunk, nem csak felületesen kérdezem meg esetleg tőle, hogy na mi volt veled ma, mert arra valószínűleg úgysem fog válaszolni bőven, hanem a megfelelő pillanatban, lehet, hogy az már késő este van, amikor ő szívesebben megnyilatkozik, ezt a pillanatot kell jól eltalálni. Az is lehet, hogy csak egymás mellett elmenve a szobában, mert teszem azt, egy kamasz nem annyira szereti, hogyha annyira nagyon hozzáfordulnak úgy nyíltan. De lélekben úgy hozzá kapcsolódva, nem is tudom, hogy lehet ezt nagyon jól kifejezni. Olyan gyerek, aki igényli, arra pedig ránézve. Ez is nagyon fontos, hogy ránézve. Sokan abból érzékelik azt, hogy én ráfigyelek. És úgy megkérdezve, nem azt, hogy mi volt az iskolában, hanem hogy na, nem tudom én, a Zsófi ma is ezt vagy azt csinálta, mint tegnap, ami olyan vicces volt. És akkor biztos, hogy fölveszi a fonalat, és elmeséli, hogy mit csinált a Zsófi, és aztán onnan kezdve el lehet indítani egy beszélgetést az egész napról.
Viszont még mindig van egy olyan réteg, aki otthon sincs, minőségi időt sem tud, mert nem képes rá adni a gyerekének. Milyen perspektívát látunk azon gyerekek számára, akiknek egyik megoldás sincs?
Ez nagyon, nagyon nehéz felállás azért, amikor otthon sincs, és a minőségi idő sincs meg, tehát azt mondom, hogy itt biztosan valami sérülni fog, azért ezzel számolni kell. Akkor számolnunk kell, és vannak olyan helyzetek az életben, amikor azt mondjuk, hogy most tényleg ilyen élethelyzetünk van, és ezzel bajok is járnak, és amint lehet, megszüntetjük mondjuk. Legalább a minőségi időt visszaadjuk. A másik viszont az, hogy manapság, amikor már szolgáltató iskoláról beszélünk, én úgy gondolom, hogy a mindenféle tagozatok és felszerelések és elektromos táblák helyett az iskolának a szolgáltatása, egyik legmagasabb szintű szolgáltatásának a napközi szolgáltatást kellene tekinteni, hiszen az hivatott, jobb hiány, a családot valahogyan kicsit pótolni. Tehát, hogy azt mondom, legalább alsóban, de azért ott az 5.-6. osztályban még nagyon nagy szükség volna rá, nem gyerekfelügyeletes valamit csinálni, hanem a legjobb tanári erőkkel, a legjobbakkal, a legpihentebbekkel, a legkreatívabbakkal, a legjobb kommunikációs képességekkel rendelkező tanítókkal és tanárokkal ellátni a napközit, hiszen neki ugye tanulni, tanítani meg kéne tanulni, hogy hogyan megy ez a dolog. Tehát nem csak elvégezni a leckét, hanem hogy hogyan megy. Ő neki kell a visszajelző funkciót a délelőttieknek megadni, hogy édes barátom, nagyon sok leckét az föl, képtelenség megcsinálni, ez csak 3 legjobb gyerek tudja az osztályban, a többi mind őről a másolja, tehát nincs értelme. Tehát ott egy visszajelző funkciót, jó esetben ezt is a szülő végzi el. A harmadik pedig az, hogy igenis ölbe kell venni, igenis meg kell hallgatni, igenis rohangálnia kell, játszania kell, új játékokat kell neki majd megtanítani. Esetleg figyelni kell arra, hogy odaérjen a nem tudom milyen edzésére, a hangszeres órájára, és hogy addig stb. Stb. Akkor arra is figyelnünk kellene, hogy most nem tudom én, most nem képes tanulni. Kifáradt, egyszerűen kifáradt, hogy evette rendesen, hogy az neki ízlette, hogy jól lakott, tehát mi, ami egy anya feladata. És ezt nem lehet azt mondani, ezt nem lehet levakarni. Ilyen az embernek az élete így működik. Tehát ugye ezt nem csináljuk meg csecsemővel sem, hogy jaj, hát nincs időm kicserélni a pelenkát, ja, piros lesz a popsia, hát nem baj, ugye. Ugyanez a helyzet. Amikor ilyenkorú gyerekeink vannak, különösen a motiválódás, tehát a motiválhatóság, az egy ilyen érzékeny dolog. Vagy sikerül, és arra idő kell, arra, jó, vannak olyan típusú gyerekek, akiket maga az motivál, hogy milyen feladata van, vagy éppen szereti. Jó, most nem azokról beszélünk, ugye most egy kicsit arról beszéltünk, hogy akiket nehezebb ezekre a feladatokra rábírni, ott bizony ezek a segítő eszközök szükségesek, hogy őt érdekelje, hogy őt figyelembe vegyék, hogy ő képesnek érezze magát egyáltalán annak a feladatnak az elvégzésére, hogy őt valakinek nézzék, akkor is, hogyha azt kicsit lassabban végzi el. Tehát ezeket nem lehet mással helyettesíteni. Tehát ideig, óráig persze lehet, csak attól nem lesz belső motiváció, ami egy magatartás formáló lesz. És azt mondom, hogy a világ szeme ebben a családtalan helyzetben, akkor lehet, hogy a napközis tanítókon van, ami manapság, azért tegyük a szívünkre a kezünket, az iskolai foglalkoztatásnak nem a csúcsa.
Sokszor motiválás címen, ösztönzés címen olyan károkat okozunk, akár szülőként, akár pedagógusként gyerekeinkben, amik egy életen keresztül elkísérik őket. Mik ezek a veszélyek? Mire vigyázzunk, hogy ne stresszeljük őket, ne adjunk túlzott elvárásokat irányukba.
A motiválásban az a bizonyos optimális elvárási szint, ami nem túl könnyű, de nem túl nehéz. És minél kisebb egy gyerek, de vigyázzunk, egy kisiskolás gyerek, vagy egy 6., 7., 8. osztályos gyerek is viszonylag kicsi ebben, hogy átlássa azt, hogy ő még mire képes. Tehát úgy mondja éppen Kodály Zoltán, hogy ne mindjárt magas hegyekre zavarjuk őket föl, hanem megmászható dombokat mutassunk. Tehát olyan feladatokat. Na most nagyon fontos, hogy ez világos legyen. Tehát ne, ezt ki kell fejezni, hogy édesem, nem várom el tőled most ezt vagy azt. Most szülőként teljesen személyesen is lebonthatom, hogy igazán, és ezt itt lelkiismereti kérdés a szülőnek, hogy nem a bizonyítvány érdekes, amivel én majd feszítek, hogy az én gyerekem ilyen vagy olyan, hanem tényleg megfogalmazni azt, hogy az ő optimális, nem túl kevés és nem túl sok feladat elvégzésére sarkalom őt, mert különben, hogyha ezt szoktuk alkalmazni, hogy igen, én kemény tanár vagyok, vagy szülőként is magasra teszem a mércét, hát ha túl magasra teszed, akkor biztos, hogy az lesz, hogy alatta fog átbújni. Tehát nem addig kaparkodik, amíg majd csak egyszer átjön, van néhány ilyen gyerek is, amíg egyszer csak majd átugorja, hanem az igényszintet szállítja le. Ez egyszerűen egy törvényszerűség. A másikat, amit még talán éppen tanártársaknak is ajánlanék, hogy a kiszámíthatóság, de ugyanígy a szülőnél is, hogy nem egy ilyen ködös elvárás, hogy általában jó tanuljál, meg nagyon jól tanuljál, meg mindig jól tanuljál, hanem tényleg ezeket lebontani, és ugyanígy például egy témazárónál is, szóval nem a meglepetésbe hozott jaj, de nehéz feladatok, amiket ott nem, hanem a kiszámítható, teljesíthető nehézség, ugyanis az egy nagyon jó érzéssel tölti el a feladat elvégzőt, hogy én erre képes voltam. Tehát ezt valahogy úgymond belőni, hogy amire ő még képes, de kell egy kis erőfeszítés. Ez egy, azt lehet mondani, hogy ez az eszköze a belső motivációnak.
A belső motiváció, tehát annak a megtalálása, ha jól gondolom, hogy a gyereket ellátjuk személyes odafigyeléssel, igyekszünk kísérni azt a szintet, ahol ő éppen van, azt az életet szolgáljuk, ami ő benne épp mocorog, illetve nem adunk neki túlzottan nagy elvárásokat. Talán ha ezt a három dolgot meg tudjuk tenni, akkor már a motiválás terén nem követtünk el túlzottan nagy hibát. Szívesen fogadjuk hívásaikat az üzenet rögzítős telefonon, a 30 21 02 516-os telefonszámon, leveleiket az életrenövelő@mariaradio.hu címre, ékezetek nélkül. Ha szeretnének honlapunkon utána nézni a Schönstadt családmozgalomnak, akkor a www.családmozgalom.hu oldalon ezt megtehetik. Következő életrenövelő előadásunk május 5-én jelentkezik, szerda este 21 órakor. Rossz társaságba keveredett a gyermekem lesz a témája. Rá két hétre pedig a zseppénzről lesz majd szó. Ha ezzel kapcsolatos kérdésük van, ugyanerre a címre várjuk leveleiket. Mai műsorunk vendégei voltak Komáromi Ferencné Mari és Uzsaliné dr. Pécsi Rita, technikai segítőnk Varga Veronika. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja rá.